Nagy szeretettel köszöntelek én is titeket Krisztus szeretetével, János testvérünk buzdítására. Én is egy kicsit mélyebben elkezdtem tanulni ezt az utolsó időknek a dolgait, már csak azért is, mert a felfedező csoporton komoly kérdések merültek fel, és készítenem kellett egy utolsó idők táblázatot is a számunkra, igehelyekkel és mindenféle eseménnyel. Ennek kapcsán, amikor ezzel foglalkoztam, találtam egy igét, sok igét találtam egyébként, és vívottam is, hogy miről prédikáljak ma, de aztán reggel eldőlt, hogy melyik irányba menjek. Az örök evangéliumról szeretnék nektek egy pár szót szólni, és bátorítani titeket a Krisztusnak oda szentelt életre. Azt is hadd mondjam nektek, mivel az evangéliumról lesz szó, ma lehetőség lesz döntés hozni Krisztus mellett. Olyan értelemben is lehetőség lesz dönteni Krisztus mellett, aki még nem hozta ezt a döntést meg életében, hogy meghozza, vagy aki úgy érzi, hogy eltávolodott a szíve az Úrtól, és szüksége a megújulásra, és megszólítja őt az Úr, akkor erre van lehetőség, és szeretnénk majd érte imádkozni az Isten tisztelet végén. Örök evangélium, Isten öröm üzenete minden embernek, minden ember számára. Nyissátok ki a Bibliáitokat, kérlek, a Zsoltárok könyve 19. fejezeténél, innen, és majd a Római Levél első fejezetéből, és a Jelenések könyve 14. fejezetéből fogunk igét olvasni. Zsoltárok könyve 19. rész, első verstől olvasom. Igazán az első 7 vers az, amely a mai üzenethez közvetlenül kapcsolódik, de mivel a Zsoltár olyan csodás, és a Zsoltárnak a második része is nagyon tanúságos, ezért el fogom olvasni végig ezt a Zsoltárt, kövessétek kérlek Bibliáitokban, tehát Zsoltárok könyve 19. fejezet, első verstől olvasom. A karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgáidat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait, és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. A Római Levél első fejezet 19-től 21-es versig terjedő szakaszát olvasom. Római Levél első fejezet 19. verstől. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. És Jelenések könyve 14. fejezet 6-os versét olvasom még a 7-essel együtt. Jelenések könyve 14:6-tól tehát. És láttam, egy másik angyal repül az ég közepén. Az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt: féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Eddig az ige. Amen. A felolvasott szakaszban egyértelműen megjelenik, hogy Isten világa, maga a teremtés prédikál. Hirdeti Isten létezését, hirdeti Isten nagyságát, teremtő hatalmát korokon keresztül, és hirdeti azt is, hogy a teremtett világnál hatalmasabb annak alkotója. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy egy órás, óragyáros, aki elkészít egy órát, az okosabb, mint az óra. Logikus, nem? Aki készít egy számítógépet, az nyilvánvalóan okosabb, mint a számítógép. Mert ő komplexebben volt képes gondolkodni, létre tudott hozni valamit. Tehát az alkotó az alkotásnál hatalmasabb, ezért maga az alkotás hirdeti az alkotó dicsőségét. Ugye ez egy világi modell, és az emberek bizonyos eredményeikért kapnak díjakat. Megjutalmazzák őket, kiemelik őket, ha valami nagyot alkotnak. Az alkotót jutalmazzák az alkotásért. Azt mondja itt a Biblia felolvasott szakaszban, hogy a teremtett világban ki van nyilatkoztatva az Isten örök hatalma és istensége. Isten hatalma örök hatalom, és hogy ő Isten, nem lehet más. Az ember, mint a teremtett világban egyedüli lény, szellemet kapott. Van az embernek szelleme. Az állatoknak lelkei vannak, de az embernek van egyedül szelleme. Egyedül az ember vált képessé teremtettségénél fogva, hogy fölfogja az Isten létezését. Hogy képes legyen hinni az Istenben. Képes legyen felismerni az alkotót az alkotás által, az alkotás mögé látva. Képes elfogadni a létezését, és alkotásainak értelmes vizsgálata révén képes felismerése jutni, hogy van Isten, van teremtő, van alkotó. A Biblia azt mondja, hogy az embert megformálta Isten a földnek a porából, azaz fizikai szempontból, fizikai testünk szempontjából, amivel az úgynevezett modern orvostudomány foglalkozik, az úgynevezettet idézőjelbe teszem, tehát a fizikai testnek, a biokémiai jelegynek a elemzésével, gyógyításával foglalkozik a modern orvoslás, holott az ember sokkal több ennél. Mert az emberről azt mondja a Biblia, hogy úgy lett benne élet, hogy az Isten kibocsátotta a szellemét, és bele lehelte ebbe az élettelen masszába, amit mi fizikai testnek nevezünk, és akkor azt mondja a Biblia, hogy az életnek hatalmas ereje, az Isten szelleme által beáramlott ebbe a fizikai anyagba, és így lett az élő szellem, az életek szelleme által élő lélek ki az ember. Az élet forrása a Teremtő Isten minden ember számára. Az életet az Isten szelleme hozta létre a teremtéskor. És Isten szelleme az, amely által ma is él az ember. Istentől él az ember. Istentől van az élete az embernek, a hívőnek is, és a Krisztust elutasító embernek egyaránt. De mivel Istenből kapott szellemet, Isten szelleme által kapta az életet, ezért képes visszakapcsolódni, képes felfogni azt, hogy létezik az Isten. Isten van. Nem rejtette Isten el az ő létezését a teremtett ember előtt. Ott van mindannyiunk szem előtt. Ezt olvastuk a Zsoltárokban és a többi ige szakaszban is, amit felolvastunk most. Amíg világ lesz, addig a teremtettség üzen az ember számára, evangelizál. Prédikál a teremtett világ. Prédikálnak a hegyek, a völgyek, a virágok, a fák, az állatok seregei, a mikro és a makrovilág milliomod részei annak, amit szemmel látsz, és milliószorosan nagyobb, mint amit befogni képes vagy, világa mind-mind prédikál. Isten létezéséről prédikál az ember számára. Hirdeti, hogy Isten létezik. Isten van. Erre mondja Pál apostol, hogy ez a csoda, ami az alkotóról prédikál, naponként hirdeti. Ez teszi azt, hogy az embernek nincs mentsége. Nem mentegetőzhet. Hiszen megismerte Istent. Látta Istent az alkotása által. Mert, mint mondtam, az ember is tudja, hogy az alkotása által valakit meg lehet valamilyen mélységben ismerni. Az emberek maguk díjazzák az embertársaikat az alkotásaik elismerése által. Amit letettek az asztalra, az alapján ismerik el az embereket. És ezért nincs mentség az embernek, mert ha képes erre embertársával, akkor képes Istennel kapcsolatban is. Ha akarja. A Nobel-díjat adnak némi matematikai felfedezés miatt, vagy esetleg egy könyvre irodalmi Nobel-díj jár, akkor mit érdemel Isten? Aki ezt a világot alkotta. Éppen ez az oka annak, hogy a teremtett világtól a sátán az embert elválasztani igyekszik. Egyre távolabb akarja tolni a teremtett világtól az embert, és el akarja hitetni vele, hogy egy számítógép monitor, és azon néhány szám, betű vagy írás, az a világ. Hogy ne is lásson ki, hogy amikor utazik a buszon, akkor ne nézzen körül, hogy sarjad a föld, hogy gyönyörű zúzmara van a fákon. Ott vannak az őzikék. Hogy ne nézzen a másikra, a szemébe. Hogy ne nézzen bele a barátjának, embertársának a tekintetébe. És csodálkozzon rá, milyen tiszta a tekintete. Hogy ne gyönyörködjön az gyermeke ábrázatában. Hanem egy másik világba lépjen be, hogy értetlen szíve eltompuljon. Az ember szelleme azonban ösztönösen vonzódik a teremtője után. Mivel az életet Istentől kapta, ezért egyedül az emberre jellemző az, hogy keresi, radarozik, kutatja az Isten világát, Isten személyét. És egyedül az ember szelleme képes hit által felfogni Isten létezését úgy, hogy szemeivel nem látja. Szemeivel látja az alkotó alkotását, és emögött az ember képes a szemeivel nem látható Istent felfogni, hogy van. Ez egy óriási csoda. A gyermek, amikor fejlődik, és kiskamaszkorba él, akkor születik meg benne ez a képesség. Ezért nem szoktunk megkereszteni gyerekeket, kicsi gyerekeket, mert még nincs meg benne az a képesség, hogy valamiről, amit nem lát, annak a létezéséről képes legyen meggyőződni. Eddig a korig a gyerek a szülő hitét követi. Utánoz. És kiskamaszkorban, tinédzserkorban fordulnak a dolgok, és jön létre a képesség egyáltalán a szívében arra, hogy hinni tudjon a nem látható Isten létezésében. Egy személynek a létezésében, aki soha nem látott. Képes hinni. Ez egy csoda. Az ember szelleme, szíve, hogy képes hinni az Istenben, ez egyedi dolog. Teremtett világban nincs más, de az ember képes erre. Istentől való képessége van rá, hogy ki a radarjai kint legyenek, és keresse az Istent. Felismerve hitre jusson. Azt mondja a zsidókhoz írt levél írója, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Megnéztem a kedves szót, ez külön unikális élmény volt nekem, mindjárt megosztom veletek is, hogy az örömöm még teljesebb legyen. Tehát hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki keresi az Istent, annak hinnie kell, hogy ő van. Hát különben mit keresnél? Tehát azt mondom, elvesztettem a kulcsom. És feldúrom a lakást, igaz? Miért dúrom fel a lakást a kulcsért? Mert tudom, hogy a kulcs létezik. Hát nincs olyan bolond ember, aki olyat keressen, ami nincs. De az emberben az Isten keresés önmagában, hogy valamit keres, kapaszkodót, valamit, akihez viszonyíthatja magát, bár bizonyítja, hogy létezik. Maga a keresés bizonyítja azt, hogy létezik az, akit keresek. Isten táplálta az ember szívébe ezt a vágyat. Teremtettségünktől fogva bennünk van ez a vágy, és kibontakozik, ahogy növekszünk, és válunk érettebbé a növekedés folyamatában, ahogy elmondtam. És azt mondja a Biblia, hogy aki Isten keres, hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Halleluja! Isten jutalma az örök élet. Isten ajándéka az örök élet. A jutalom a találkozás, a kapcsolat, a közösség ajándéka, jutalma az ember számára. És mondtam a kedvesség kérdését. Maga a kifejezés azt jelenti, hogy nagyon tetszik. Gyönyörködni valamiben, kedvelni valakit, vagy valamit. Azt mondja a Biblia, hogy nem lehet kedves valaki Isten előtt, ha nem hisz benne. Azaz, aki hisz benne, az kedves Isten előtt. Azaz, Isten gyönyörködik abban, amikor egy teremtménye, valamelyik ember hitre jut. És megszületik benne a felismerés, és a találkozás az élő Istennel. A sátán a világ vágya és káprázata által, mert ezek mulandóak és illékonyak, még ha létezők is és valóságosak is, mint ahogy erről már többször beszéltünk, és vannak örömei, még ha múló örömök is, és pusztán ezek ugye ábrándok, de mégis valamilyen, az örömnek valamilyen, hogy is mondjam, ez olyan-olyan dolog, hogy biztos lehet marha pörköltet galuskával egy pici tejföllel lenni, meg el lehet szopogatni egy kis cukrot, aminek marha pörkölt íze van. Bocsi. Hát azért, ha választani kéne, én biztos, hogy a marha pörköltet galuskával választanám, nem pedig egy kis cukorkát, amit elszopogatok, amiről ábrándozhatok, valami olyanról, amit mégis tudnom kell, hogy létezik. Mert csak az, tehát az örömöt az adja, hogy tudod, hogy létezik valami állandó. És hasonlít hozzá. Ezért valamilyen kielégülést ad az ember léleknek. Tehát a sátán törekszik, hogy ennek a káprázatával az ember figyelmét elterelje az Isten keresésről. Hogy ne foglalkozzon vele. Ne foglalkozzon vele, hogy az ember szelleme a teremtettségtől fogva szüntelenül erre van beprogramozva, hogy keresi az Istent. Hogy erre a kérdésre választ akar kapni. Az öröm megpróbálja a figyelmét folyamatosan elterelni erről a keresésről. Hogy ne foglalkozzon vele. Foglalkozzon mással, magával, a családjával, munkájával, a betegségével, azzal, hogy miért van ez, miért van az a mértekkel. Ez ott a másik gondolat, amiről gondoltam prédikálni, hogy amikor azt kérdezed Istentől, hogy miért, hogy ezek milyen hitkríziseket hoznak létre, de majd talán valamikor még elő is prédikálok. Meg hát biztos sokszor prédikáltam már, egyébként csak nem konkrétan ezzel a címmel. De nyilván ennek vannak konkrét kifejtése is. Tehát törekszik arra, hogy a figyelmünket elterelje az Isten keresésről, és a szellemünket igyekszik félrevezetni, hogy ne Istennek tulajdonítsuk az életet, és elutasítsuk őt, és magunk készítette Isteneket, kezdjünk tisztelni és imádni, mert Isten nélkül nem tudunk létezni. Kell egy Isten. Ezzel kapcsolatban írja Pál apostol, hogy értetlen szívük elsötétedett. Bár ott van előttük, nyilvánvaló az alkotó az alkotás által. A teremtett világ prédikál, hirdeti a teremtő létezését. És azt is hirdeti, hogy milyen ez a teremtő. Hogy csoda, csodálatos. Sokan megélnek abban, hogy fotózzák a világot. Úgy hívják, hogy természetfotós. Rakás pénzt keres azzal, hogy lefényképezi a különböző színű madarakat, a hegyvonulatokat, tórájki szűrőt, és akkor az emberek mennek, és El vannak ámulva. Ja, biztos, hogy napokat ültek is kutlicába, és figyelt a kukkeren kifele, és még enni szívószál a levet, hogy nehogy elmulassza. Máté Bence, igaz, neki volt egy kiállítás, és ő csinált ezt a sasképet, igaz, ami érinti a vízfelszínt. Láttátok ezt a fotót? Óriási fotó, ugye bejárt a világot. Szenzációs. Na de azt mondjuk, hogy Máté Bence, ekkora fotós, ember kiterentette a sast. Kiterentette a vizet, a sokszínű madarat, amit Máté Bence hosszas fáradás útján ugyan, de lefényképezett. És azt mondjuk, Máté Bence. Ne értsetek félre, óriási. Nagyon hálás vagyok érte. Örülök, amikor egy magyar embernek ilyen sikerei vannak. És tényleg nemzetközi hírű fotós lett. De bocs, mégiscsak azzal lett nemzetközi hírű, amit Isten alkotott. És akkor Istennek nem mondjuk, hogy ha! Hú! Ez a Bence. Milyen mákja volt, hogy Isten teremtett világáról. Képes volt egy ilyen pillanatot megörökíteni. Jelenések könyvében egy érdekes evangelizációs esemény van leírva. Néhány keresztények szeretnénk, ha így megoldanák ezt a kérdést. Ugyanis egy angyal elindult, és akkor több nyelven kommunikálva, ugye három angyalról beszél a Biblia, az ég közepén lévő angyal, kezében az örök evangéliummal, az egész világon, az egész földön élő minden nemzet és nép számára az ő nyelvükön érthető formában kihirdette az evangéliumot. És nagyon érdekes, ha picit mélyebben megnézzük a prédikációját ennek az angyalnak, és tanulunk, okulunk belőle mi mai emberek. Így hangzik tehát ez az ige szakasz, amit már felolvastunk, de hadd olvassam ismét. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén. Az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt, féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Milyen érdekes, látjátok, hogy az angyal által prédikált evangéliumban benne van a teremtett világ által hirdetett igazság. Utal, visszautal az angyal arra, hogy nincs mentséged, ember. Mert igenis a teremtett világot, ha megvizsgálod, és nem behunyott szemmel jársz, akkor kell, hogy csodáld azt, aki ilyen fantasztikus világot alkotott. A legapróbbtól a leghatalmasabbig. És csak ide írtam magamnak megjegyzésként, azt mondja, ugye itt a csapások ki áradása előtti fázisban van a világ, amikor az angyal prédikál. Jelenések könyvében ugye a folyamatok zajlanak, és azt írja itt, hogy minden népnek, törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Hogy akarta pedig eltörölni az ördög el sok nemzetet meg népet? Hát nem sikerült. Nem sikerült. Ez idáig a Biblia azt mondja, hogy még az angyal ezt fogja hirdetni, mégiscsak lesznek nemzetek és népek, pedig nagyon bütykör rajta az ördög, hogy ezt a ellenállási pontot felszámolja. Ennek oka pedig egyszerű. A nemzeti öntudat, a kultúra és a nyelv által, és hát nyilván egy lokális hely, ahol él ezt a kultúrát és nyelvet gyakorló, beszélő csoport, identitását tekintve különös figyelmet szentel annak, hogy együvé tartozunk. A internacionalista, marxista, kommunista gondolkodásmód, és ennek a modern változat, az újbaloldali gondolkodásmód, ugyanaz egyébként, pedig internacionáléban gondolkodik. Tehát, hogy a népeket egy tégelyben összeolvasztva felszámolja. Globális világot akar létrehozni, emögött pedig a sátán van, a fő ideológusa ennek. Még akkor is, ha sokan ezt nyilván nem feltétlenül tudják, és nem ebben a tudatban képviselik ezt az eszmét. De és ugye egy globális világnak és világuralmi törekvésnek ösztönösen ellenáll az a nép és nemzet, akinek van egy ilyen öntudata, hogy mi nem akarunk felolvadni. Mi nem szeretnénk mások lenni, hogy tisztelünk másokat, de mi szeretnénk magyarok maradni. Itt élni, ezt a nyelvet beszélni, a kultúránkat értékelni. Mi ezt szeretnénk? És természetszerűleg ugye annak a világbirodalmi törekvésnek a nemzetek ellenállnak. Ezért kell őket megtörni, tönkretenni, kivéreztetni. Ez egy ördögi munka, de nem fog sikerülni a Biblia alapján ezt tökéletesen véghez vinni, még akkor is, hogyha nagyon komoly próbálkozások lesznek, és bizonyára az antikrisztusi korszakban bizonyos dolgok át fognak rajzolódni a térképen is. Három dolog cselekvésére szólít fel az angyal, és két okot határoz meg a cselekvés okaként. Megnéztem picit mélyebben ezeket az igeszakaszokat és a kifejezéseket is, ezeknek a nyelvtan alakját is, mert bizony komoly üzenete van ennek is. Azt mondja, hogy az első dolog, amit tennünk kell, hogy féljétek Istent. Nem azt mondja a Biblia, hogy féljetek Istentől, hanem féld az Urat. A felismerésből és az ehhez kapcsoló szívbéli elkötelezettségből fakadó tisztelet, mely számára az engedelmesség alap és nem opció. Ezt jelenti az Istenfélelem. Tehát a felismerésből és az ehhez kapcsolódó szívbéli elkötelezettségből fakadó tisztelet, mely az engedelmességet alapnak és nem opciónak tekinti. Tehát a belépési pontja az Istenfélelemnek mindig a felismerés. Azaz az Istenre való rácsodálkozás. Hogy kicsoda ő. És az Isten soha nem kért tőled olyan tiszteletet, aminek ne lenne valóságos alapja. Éppen erről beszélünk, hogy a prédikáló világ, a teremtett világ, hirdeti az Isten nagyságát és dicsőségét. És ennek a felismerése ébreszt az emberben, fakaszt az emberben tiszteletet az Isten iránt. Egészséges Isten tisztelet pedig ugye az engedelmességtől elválaszthatatlan, de ez ugye ebből fakad, mármint a felismerésből. És maga az ige alak is olyan egyébként, hogy valamilyen külső hatásra kiváltott akarás. Tehát nem független tőlem, de az elindulása az valami külső erőhatására történt. Valami lenyűgözött, valami megérintett, megszabadított, átjárt, felemelt, kijelentést kaptam a szívemben az Istenről. Ebből fakad az, hogy aztán oda szentelem magam én is, és Isten akaratában akarok járni. És ez csodálatos. A szabadságnak a gyümölcse. És ez egy istenes életet eredményez. Isten jelenlétében gazdag életet eredményez. És nem tudom, említettem, hogy nektek beszélgettem többekkel, ugye megbeszélgetek is, hála Istennek. A régiek mondták, és nem eszembe jutott most ezekben a bőjtös időszakokban, hogy a vaskályhát, ha nincs benne tűz, megköpi a légy. Rászáll a légy, és oda csinál. De nincs olyan boron légy, amely azt a vaskályhát megköpné, amelyben ég a tűz. Más típusú problémákkal néz szembe az a hívő ember, akinek ég a szívben a tűz, mint akinek kihunyt. Nem is csodálom, hogyha eljut az ember oda, hogy a szívébe kialszik a tűz, Isten jelent a szenvedély kialszik benne, vagy nagyon alacsony lángon éppen csak pislákol, hogy azt mondja, hogy erőt vettek rajtunk a bűnök. A bajok, azt mondja, a problémák, elöntöttek bennünket. És gondolj bele, hogy amikor ez az Istennek a hatása, ráthatása föllobbantja benne a tüzet, hogy egészen másképpen éled meg, még a kísértéseket is. Más jellegűek lesznek a kísértések az életedben, az életünkben. Így van? Megváltoznak a dolgok. És ezért van az, hogy miből mi fakad? Lenyűgöz engem az Isten? Oda szentelem ebből fakadóan magam neki, és így járom az engedelmesség útját, és A választás is sokkal könnyebb, mert a vágyai más irányba mutatnak. Más céloznak a vágyai. Más a vágyom. Ezért könnyebb választani a felkínált opciók és lehetőségek közül. Ez ott a féljétek Istent. A második, adjatok neki dicsőséget. Egy felszólításról van szó, és az ige alak olyan, hogy valami elkezdődött, most is működik, és a jövőben is várhatóan így lesz. Tehát dicsőséget adni az Istennek, mikor az angyal prédikál, eszében jön valaki azzal játszani, hogy majd akkor megtérek. Az ige alakból ez nem következik. Pontosabban nem egyértelműen következik, hogy arról lenne itt szó, hogy amikor prédikálhat az angyal, akkor egy tömeg megtérne. Jaj, akkor most most már tudom, mindjárt utolsó óra, azonnal megtérek. Hadd kérdezzem már tőled. Amikor hallottál Istentől üzenetet, és megérintette a szívedet, és hogy rájött, hogy változtatni kellene, képes voltál azonnal változtatni mindenre? Pusztán csak a lelkesedéstől? Úgy beláttam, hogy ez tényleg nem jó, hát változtatni kéne. Na jobb lenne másképp. Sikerült? Miért gondolja valaki, hogy játszhat az Isten kegyelmével, hogy majd valamikor megtérek? Nem tudsz megtérni akármikor. Isten kegyelme, amikor megtalál, akkor tudsz megtérni. Az is kegyelem, amikor megtalál Isten, de azt ne szalaszd el. Azt ne szalaszd el, mert ebből az igéből a görög csodálatos, visszaadhatatlan egyébként maga az ige alak. Nem, nincs magyarban hozzáfogható, csak tapogatok én is, meg olvasgattam utána, hogy akkor hogy is lehet ezt valahogy megérteni. De mindenképpen ez fakad, hogy a cselekvés elindulására van a hangsúly. Tehát az azt jelenti, hogy adjatok neki dicsőséget, hogy ez már elindult ez a dicsőségadás. Erre mutat rá, ami most is zajlik. És éppen ezért fog a jövőben is működni. És aztán a harmadik dolog, ugye Isten félelem, neki adni dicsőséget, és a harmadik dolog az imádat, legyen az övé, imádjátok a Teremtő Istent. Szintén ugyanez a cselekvés kezdete megtörtént, ma is érvényes, és ebből kifolyólag következik az, hogy így is fog zajlani, tehát az imádat, mint folytatás is jellemezni fog az életemet Isten iránt. Aztán az okok, ami kiváltja ezeket. Azt mondja, hogy miért tegyétek ezt? Azt mondja, mert eljött az ítéletének órája. Azt mondja az angyal, hogy mindazt, amire a proféták profétáltak, most beteljesedik. Itt van. Ezért ne késlekedjetek. És azt tudom mondani nektek, hogy vizsgálva az utolsó időknek a eseményeit, az utolsó napokban élünk. Van az utolsó korszak, ez a 7 éves terminus, és azt megelőzően azt mondja például 2 Timóteus, vagy 1 vagy 2 Timóteus 3-ban, hogy az utolsó napokra jellemző lesz, hogy milyen módon fognak viselkedni az emberek. És ezek a jelek, azt tudom mondani, az utolsó napok, tehát az elragadtatás megelőző időszak jelei, amikben most élünk. Tehát eljött ítéletének ideje, ezért ne húzd az időt. Aztán a másodikok, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ezért féld őt, dicsőítsd őt és imádd őt. Ezért, mert ő a teremtő. Ő a te alkotód. Ezért. Ő a te Istened. Kit imádnál mást? Hát imádd őt. Dicsőítsd őt. Szolgáld őt. Kit szolgálnál mást? A Szentírás ezen a helyen használja egyedül az örök evangélium kifejezést. Hát engem ez nagyon megfogott. Biztos, hogy van majd evangélista vélem azért. Halleluja. Ez megfogott ez a gondolat engem. Örök evangélium. Olyan gyönyörű, olyan csodálatos. Aztán megnéztem megint a görögöt, és hát nem is csodáltam szegény drága János testvéremet, hogy ilyen nehezen tudta átadni a Kronosz Ion kérdését, mert az Ion aztán egy végképp nagyon nehezen megfogható dolog, mert ilyen magyarban nincs. Tehát ilyen időhatározó nincs. Azt mondják, ugye, ezt János is említette, a görög filozófusok, többek között Platón, hogy a kronosz a múló idő, tehát a órámért idő, az az emberi lépték, az ájon, amire itt van az örök kifejezésnek az alapigéje, a szava az ájon, főnév, ez pedig az Istenek léptéke. De mit is jelent az, hogy örök? Akkor a magyarra fordítva, egy picit próbálva közelebb hozni az örök evangélium. Hát így írtam le, egy létkorbeli, de ez még ez egy szótári fogalom, tehát ebből még nem értünk meg sokat. A görög kifejezés, aionos jelentése, világkorszak és tovább. Hát ez óriási. Nekem ez nagyon tetszik. Az örök evangélium azt mondja, hogy hatással van abban a világkorszakban, amiben élsz, és tovább. Tehát túlmutat azon a világon, amit szemeddel látsz, amit meg tudsz fogni. Túlmutat a teremtett világon is. Túlmutat a teremtett világ létezésének határain. Azon is túlmutat az örök evangélium és annak hatása. Tehát a jelenlegi világkorszak lezárul is, és jön egy új. Oda is átvisz az evangélium. Maga az evangélium az, amely a belépő az 1000 éves földi királyságba. Maga az evangélium az, ami korokkorain keresztül, tehát a jelenlegi korszak is azon túl, belépő az új világban, amikor Isten új eget és új földet alkot majd. Kizárólag az evangélium elfogadása által aratott lehetőség bármely korszakban élő ember számára, hogy Isten igaz tiszteletére, dicsőítésére eljusson, és a jogos ítélettől, Isten kegyelme által megmeneküljön. Kizárólag az Isten evangéliuma. Örömhíre által lehetséges ez. Éppen ezért nevezi a Szentírás örömhírnek. Halleluja! Ez nem egy szomorú hír, hanem ez egy jó hír, egy örömhír a te számodra, hogy van nálam egy belépő neked. A békesség birodalmába. Van nálam egy belépő a számodra. Szereztem neked egy belépőt. Mert jóban vagyok veled, mert szeretlek téged. Jó kapcsolataim vannak. Ezért a jó kapcsolatokon keresztül, jó magyar módra, szereztem neked egy tuti jó belépőt. A mennyországba. Ez pedig Isten csodálatos evangéliuma. Amikor az ember fölismeri Isten nélküli állapotát, az Isten szükségét, beismeri a bűneit, és megnyeri a megváltás, a szabadítás, a bűnbocsánat és az örök élet ajándékát. Ez az üzenet az evangélium. Ennek üzenete az evangélium. Csak az evangéliumot szívből elfogadók lesznek részesei, tehát az 1000 éves királyságnak. És jutnak be azok is oda egyébként, akik a 7 esztendős, egy picit talán több, 7 esztendőről tudjuk, az ki van jelentve, de ott az eleje, hogy mikor kezdődik ez a 7 esztendő, ez azért nem lezsírozható. De nagyjából ugye az elragadtatással indul az antikrisztusi birodalomnak a képítése, majd teljes uralma elérkezik. És ebben a korszakban visszatér az evangélium a zsidókhoz. Erre mondja Pál apostol, hogy csak egy időre vetetnek el a zsidók. Néhány bolond keresztény megvetette a zsidókat, mert azt mondta, hát mi vagyunk, hát már mi vagyunk a választott nép. De Pál apostol azt mondja, ne légy bolond. Isten csak egy időre vetette el az ő népét, és majd eljön az idő, amikor újra visszatér a kegyelem a zsidókhoz. Ma is ugye minden embernek, teljesen mindegy, milyen nációhoz tartozik, Krisztus által van üdvösség. Ez teljesen zsidóknak, görögnek egyaránt. De az utolsó korszakban lesz egy maradék, a zsidóknak egy maradéka, aki hinni fog teljes szívvel a Mesiásban, Jézus Krisztusban, és prédikálni fog, és mindent megölik. És ebben a korszakban a prédikáló zsidókhoz tartozók, akik csatlakoznak hozzájuk, azok is megmenekülnek, és mind meghalnak. Nagy erőkkel fogja üldözni az Antikrisztus, és megpróbálja őket elnémítani, hogy fogják be a szájukat, és hallgassanak. Ezek lesznek az utolsó idők mártírjai, akik ott vannak az oltár alatt a Jelenések könyvében, és imádkoznak, hogy meddig tűröd még. Ők azok, akikre nézve azt mondja az Isten igéje, hogy megrövidülnek azok a napok. Ezekért a választottakért. És ők azok, akik miatt majd az Isten határt szab ennek az időszaknak, és vissza fog térni az Úr Jézus a Sion hegyére, és az is mondják egyesek, hogy ketté szakad a Sióhegye, mint egy oltalmat nyújtva a megmaradtaknak. Hogy oda bevonulhatnak is, az Krisztus oltalmába vonulhatnak. Tudjátok, a szikla hasadéka Ószövetségben, egy újszövetség magyarázat értelmében a Krisztus sebeit jelentik. Egy védelmet, oltalmat jelentenek is. Ennek van egy ilyen képe, hogy a szikla hasadékába menekülni, az a Krisztusnak a megváltó kegyelmébe menekülni, és így megtartatni, és megmenekülni. És ezek majd az ezer éves királyságra feltámadnak. Ezek a mártírok, erről van a Bibliában kijelentés, és részesei lesznek az ezer éves királyságnak is, az örök országnak is. Ezek a mártírok tehát, az evangélium, azért mondtam, hogy korokon keresztül evangélium, még az antikrisztusi korban is megmenti az embereket az üdvösségre. De akkor annak az ára sokkal súlyosabb lesz. Ott már nem lesz okos meg balga szűz a gyülekezetben. Nem lesz konkoly búza együtt. Most együtt van. Jelenleg az egyházban az igaz keresztény, meg a félszívű keresztény együtt van. Nem tudjuk szétválasztani. Mi ezt nem ismerjük, és ne is tegyünk, azt mondja az Úr Jézus, ne is próbáljátok ezt megtenni. Mert ezt nem tudod megtenni. De egy napon az Úr Jézus, amikor jön az elragadtatás, ez az egyházat, amiben élünk ma, ezt külön válogatja. És vele csak az megy, aki féli az Istent, dicsőíti az Istent, és imádja az Istent. Senki más. Ez pedig azoknak az osztály része, akik engedték, hogy az evangélium hasson a szívükre, szellemükre. És engedték magukat megmenteni és megváltani. Azt mondja Jelenések 24 ezekről a mártírokról, hogy és láttam trónokat, helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért, és Isten igéért, akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek életre kelnek, és éltekeltek, és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. Halleluja! Ugye ide természetesen csatlakozik a mennyasszony, az a gyüleket, aki elragadtatás útján ott van a király mennyegzőn, és visszatér a földi királyság megalapítására a királyok királyával és uraknak urával. Végül egy buzdítás, ennek a buzdításnak egy részét kivetítem, de hosszabban olvasom. Ugye most éppen a bárány és az oroszlán, ugye nem Júda oroszlány és Izrael báránya lenne, hanem az 1000 éves királyságnak a képe, ugyanis az a jó hírem van állatszeretőknek, hogyha néha láttál ilyen oroszlánt, és hogy belebújnál a bozontjába, hogy jó, megdübüszkölnéd. Volt már ilyen vágyad? Láttál oroszlánt, hogy jó, meggyúrnál. Jó, hát lehet azért nem, mert nem akarnál egy karra rövidebb lenni. De hadd mondjam a jó hírt, olyan szelídek lesznek, hogy legelészik a füvet. Na most ugye mondod, hogy ez nem normális. Ilyet beszél, ugye felfelé csoporton éppen erről beszéltünk, hogy ezt tényleg mondani is világember szemben, de ezt nem én mondom, a Biblia mondja. És azt kell mondjam neked, hogy eddig, amit a Biblia mondott, mind 100%-ig beteljesedett. Tehát szerintem jól teszed, ha figyelsz rá, amit a Biblia mond. És nem gondolod, hogy ez egy bolondság. Mert nehogy késő legyen a te számodra. A Kolossé levélben az egész gyönyörűen össze van foglalva, amiről most prédikáltam. Figyeljétek! Kolossé 1.12-től. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van a megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremmény között. Mert benne teremtetett minden mennyen és földön, a láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reálnézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben. Úgy, hogy békességet szerzett a keresztán kifolyt vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan, és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok és hirdettetett minden teremménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem. Most örülök a tiétetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátra van. Az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, aszerint, a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előtetek az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akart adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus köztetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Mindnyájunknak döntést kell hozni, hogy melyik oldalra állunk. A sátánt és bukott birodalmát szolgáljuk, önző vágyainak kiszolgáltatva, hogy Isten örök evangéliumát elfogadva, a kegyelmet megragadva, rendezzük kapcsolatunkat az élő, a teremtő Istennel. Vele megbékülünk, fia, kereszt áldozata útján és által. Kérdés az, hogy te hogyan döntesz ma. És mint mondtam az elején, szeretnék most lehetőséget adni mindannyiótoknak, mindannyiunknak, hogy elkötelezzük magunkat Krisztus mellett. Szeretném most imádkoznánk egy kicsit, mindenki végig gondolná, hogy hol tart most az ő élete. Mi lenne veled, ha ma visszajönne az Úr Jézus? Hogy állsz a mindenható egyik az örök Istennel? Milyen a kapcsolatod? Hogy gondolsz az evangéliumra? Működik-e benned az, hogy Istent féled, őt dicsőíted, őt imádod? Vagy esetleg szükséged van arra, hogy megújítsa az Úr a te életedet, hasson a te szívedre, és megváltoztassa az életedet? Vagy éppen eljött az ideje annak, hogy átadd az életedet Jézus Krisztusnak, hogy elfogad a bűnbocsánatot vétkeidre, és örök életet, Isten fiúságot nyerj Jézus Krisztus Golgotán kifolyt vére által. Gondold ezt végig, és nem sokára adok lehetőséget arra, hogy helyben felállva kifejezd azt, hogy szükséged van az Úr Jézusra, hogy megújítsa a te életedet, hogy megmentse, megváltsa a te életedet, hogy megszabadítson téged. Mert nem akarsz lemaradni az örök életről, mert megértetted, hogy a Teremtő Isten lenyűgöz, csodálattal tölt el, és meghívott téged a vele való közösségre, és elhárítja az útból az akadályt, ami a te bűneid, a te hitetlenséged, a te múltad, kész megbocsátani, kész helyreállítani, újat kezdeni. Kérlek most téged, maradjunk így az Úr előtt meghajtott fejjel, ha szólt hozzád az Úr, és válaszolni akarsz neki, és kérlek, hogy imádkozzunk együtt, akkor fejezd ki az, hogy felállsz a helyeden. Vald meg ezáltal hitedet, Istenhez fordulásodat is, vagy éppen szükségedet az Úr előtt, hogy Uram, szükségem van rád, újíts meg, ments meg. Bátorítalak, hogy tedd meg ezt a lépést, fejezd ki Isten felé elsősorban azt, hogy felállsz a helyeden, kilépsz mindabból, amiben most vagy és most élsz, és kérd az Isten kegyelmét, az ő szabadítását, az új életet, a megújító kegyelmét. Azt mondod, hogy nem akarok többé úgy élni, hogy eddig éltem. Fél szívvel, Isten nélkül. Lehet, hogy szólongatott már az Úr régóta. És most Isten megszólított, hogy itt az ideje. Nehogy késő legyen. Várok még egy kicsit, ha vívódsz a szívedben. Engedj a Szentléleknek. És engedd neki át az életedet. Ne hallgass az ördögre. Van-e még bárki, akinek a szívében munkálkodik most az Úr? Itt a te időd. Isten nem véletlen küldte ezt a prédikációt el. Még most nem angyalok prédikálnak. És még egyszer kérdezem, ha csőgesselek, nem maradj le. Nem maradj le a találkozásról. Kérlek titeket, aki felálltatok, gyertek velem egy imádságba, és ha egyetértetek ezzel az imádsággal, akkor mondjátok hangosan, mondatra, mondatra utána. Én is szívemből veletek együtt imádkozok, mint akinek magamnak is nagy szüksége van Isten kegyelmére, és boldog vagyok, és örvendezek, hogy ez a kegyelem elérhető Isten örök evangélium által. Imádkozzunk hát. Teremtő Isten, téged dicsőítelek. Te vagy alkotója és fenntartója mindennek. Köszönöm, hogy szóltál hozzám, hogy nem vetettél el engem. Köszönöm, hogy hívsz magadhoz. Hálás vagyok fiadért, Jézus Krisztusért. Megvallom, hogy hiszek az Úr Jézusban. Hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Hiszem, hogy ő testben jött el. Itt élt a földön. Az én bűneimért szenvedett. Meghalt a kereszten. De feltámadt a harmadik napon. Elment a mennybe, és vissza fog jönni értem. Bocsáss meg, Atyám, minden bűnömet. Tisztíts meg a szívemet. Újíts meg engem. Törzs be szent lelkeddel. Lobbansd lángra a szívemet. Minden közönyt, közömbösséget vegyél el tőlem. Szabadíts meg a hitetlenségtől. A félelemtől, amely megbénítaná az életemet. Neked akarok szolgálni. A te félelmedben akarok élni és járni, hogy neked engedelmeskedjek, téged akarlak dicsőíteni és imádni, mert egyedül te vagy rám méltó. Köszönöm, hogy meghallgattál, cselekedtél és cselekszel az életemben. Emlékezz meg imádságomról, emlékezz meg szívem döntéséről, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Halleluja. Tudunk egy tapsot adni az Úrnak. Halleluja.